This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly.
Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead.
Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice.
They're going to wave him around. The crowd misses a cutoff, man. Shot into the plate. Chanting Paul O'Neill's name.
Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into
the catcher. What a catch!
And what
Did
a
you see that?
Play by Jorge Posada with his bare hand.
That was unbelievable.
The baseball.
Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before.
Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9.
Judge hits one to center field and deep. Going back,
Love
Kiermaier.
It.
Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home runs by the Baby Bombers. Their first big league at bats. Can you believe it?
The drive in the left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park, all the way out.
Rebound. Sets. And deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history.
First at-bat of the game.
There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate. And now he dives into the stump. The Yankees.
Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Káza Yankees-zel kapcsolatos podcastje. A mikrofonnál DS.
Mike.
És B.
Sziasztok.
Nagyon sok szeretettel üdvözlünk minden kedves hallgatót. 75. adáshoz érkeztünk. Mini jubileum, vagy nem is tudom, de nagyon szép szám. És ennek megfelelően én a 75. World Series volt a liga történetében az 1978-as, és én a 78-as Yankeesnek ajánlanám ezzel kapcsolatban akkor ezt az adást.
Szerintem támogatjuk ezt az ajánlást mi is.
Csapjunk is bele a löcsóba. Előző adásban ugye, hát nem mondom, hogy múlt héten, mert akkor hazudnék, de legutóbb ott hagytuk abba, hogy a Houston elleni szériát ugye befejeztük, és következett egy Oakland elleni hazai három meccses.
Így van, és ez több szempontból is emlékezetes marad. Egyrészt, hogy söpörtük az Athleticset, másrészt Rizzo megszerezte a 20. homerját az idei szezonban, 4 pontos hátrányból fordítottunk 9-5-re az első meccsen, a második meccsen pedig egy 2-1-es sikert könyvelhettünk el, J.P. Sears és a bullpen is nagyot mentek ezen a találkozón. A harmadik meccs első inningjében aztán kaptunk 3 ránt, de a harmadik végén már vezettünk is 5-3-ra, úgyhogy így alakult az Oakland elleni.
És aztán megindult egy 10 mérkőzéses idegenbeli túra, aminek még mindig nem értünk a végére egyébként, még egy meccs van ebből hátra. Az első mérkőzésre Houstonba látogattunk, ahol hát fordult a kocka, és 2-1-es vereséget szenvedtünk. Luis Severino hiába volt nagyon nagy király, az ütőink sajnos besültek, és ez volt ugye június hónap utolsó mérkőzése. Clevelandben indítottuk aztán júliust, ahol az első meccs az kapásból csúszott egy napot eső miatt, másnap ugye dupla fejűt kellett játszani a csapatnak, és hát ezen a két meccsen eléggé eldurrant az ütősor. Az első 13-4-re sikerült megnyerni, a másodikat sima 6-1-re. Az első meccsen 4 homránt ütöttünk, ebből Carpenter 2-t vállalt, egyébként valami egészen elképesztő, amit művel eddig ebben a szezonban továbbra is. A második mérkőzés pedig Nestor Cortes kiváló startja volt, aztán 2-1-es vezetésnél a 7. inningben 4 pontot szerezve el is döntöttük a mérkőzést, Giancarlo Stanton pedig megütötte a 20. hazafutását a szezonban. Cleveland elleni széria záró, aztán hát újra egy beállhatott abban a sorba ez a mérkőzés, ami hát ugye arról híres a csapat, hogy Jordan Montgomery hoz egy nagyon jó startot, és ez az egész mehet a kukába, ugyanis az ütők nagyon-nagyon gyenge napot fognak ki, és egyáltalán nem kap run supportot, Monty. Ez egy ugyanilyen volt sajnos, az előző nap után, tehát előző napon hiába szereztünk 19 pontot két meccsen, semmire nem volt jó az ütősor, egyetlen egy találatunk volt az egész meccsen, és hát így meg nehéz nyerni, nem is sikerült.
Szünnapot követően aztán utazott Pittsburghbe a csapat, és hát egy két meccses rövid szériára érkeztünk a városba, de szerintem mindenki bizakodó volt, hogy mindkét meccsen nyerni fogunk. Az elsőn rögtön egy kicsit ilyen csalódást keltő vereséget szenvedtünk, 5-2-re nyert a Pirates. Szóval az ütősor elért 10 találatot, de abból mindössze csak 2 pontot hoztunk össze. Úgyhogy eléggé arcul rúgott minket a valóság. Hogy aztán a második meccsen egy 16-0-es padló feltörlést hajtsunk végre. Itt is ilyen lassan indult be ez a meccs, az első 4 inningben még 0-0 volt az állás, de az utolsó 2 inningben pedig 11 pontot szereztünk. A Judge is megütötte a 30. hazafutását a szezonban. Ja, jól emlékszem, az utolsó inningben meg már egy mezőnyjátékost ütöttünk szarra gyakorlatilag.
Igen.
Nem tudom, hogy az iratlan szabályok ilyenkor mit mondanak.
Hát majd biztos lesz olyan edző majd, aki kiakad ezen a Pittsburghiek, azok nem.
Igen.
Azok már elengedték, miatt elkezdett a szezon.
Igen. Majd igen, ezzel a szériával is kapcsolatban egyébként majd lesz egy kérdésem hozzátok, miután befejeztük itt a mérkőzések áttekintését.
Oké, és...
De mondjátok csak.
16-0, a Judge Grand Slam, Hicks Grand Slam, ha jól emlékszem.
Uh-huh, igen, 2-G-est ütöttünk.
Tényleg egy mészállás volt a végére ez a meccs.
Hát és úgy ugye, hogy mind a két Grand Slam után újra sikerült megtölteni a bázisokat, tehát itt akár két olyan inningünk is lehetett volna, amikor két-két Grand Slamet ütünk, de sajnos nem jött össze.
Jó, azért már megyünk a realitások talaján.
Nem.
Aztán mentünk Bostonba, egy jó kis ősi rivalizálásra. Az első meccset 6-5-re sikerült behúzni, a harmadik inningben 5 ránt szereztünk, aztán egy bostoni védelmi hiba, ami egy elrontott pop-up volt, miatt később a győztes pont is bejött, Donaldson Grand Slamet ütött, tehát folytattuk ezt a sort is, szalámikat, Hicks is vágott egy újabb home run-t, és egy 3 Triplát, igen, bocsánat. A másik oldalon Devers 2 home run ütött 5 RBI-jal, aztán ez nagyjából ennyi történt az
első. Hihetetlen egyébként, hogy Devers milyen, tehát hogy Gerrit Cole ellen egyszerűen nem tud mellé. Másnap Cortes taknyosra szivatta őt konkrétan, még úgy, hogy egy swingbe bele is sérült kb. Devers. Cole ellen meg parádézik már nem tudom, évek óta.
Ugye, tudjunk nevetni magunkon is, erre tettem be ma a képet a ilyen kis hengeri beszélgetésből, hogy Gerrit Cole elindulhat Dominikai Köztársaság színeiben a World Baseball Classicon, mert megtudtuk, hogy Rafael Devers az apja.
Én le tudom nyelni ezt a keserű pirulát, hogyha hát csak Devers ellen szar Cole, és ha csak Devers csak Cole ellen jó. Én ezt nagy nehezen, de lenyelem. Aztán a második meccsen tovább folytatódott a győzelemi menetelés a szériában, ugyanis 12-5-re vertük ekkor a Red Sox csapatát. Az első négy inningben 9 pontot hoztak a srácok. Donaldson újabb homerun, méghozzá egy 3 pontos. Corteznek ezúttal nem ment jól, de a bullpen tartotta a frontot. Ezúttal a bostoni outfield tartogatott kabaré jelenetet. A jobb külsős elvesztette a Gallo pop-upját a reflektorban. Gallo majdnem inside the park homért futott ebben.
Ezt megnéztem. Zseniális volt. Ez számomra a szezon jelenete volt. Tehát, hogyha már csak másért nem is, akkor ezért is megérte volna csak fönt maradni a hajnali meccsekre. Tehát, ahogy arról jó, ahogy így totál kétségbe esve, így széttárt karokkal toporog, és így nem látom, és a többiek meg ordítanak neki, hogy 5 méterrel mögötted pattant le a labda kb. Haver. Zseniális volt.
Igen, hát aztán, hogy nagyon olyan szép ez a széria, az utolsó meccset természetesen elbuktuk. Hasonló eredmény született, mint az első találkozón, ez 5-6 lett a Red Sox-nak. Kétszer is 2 pontos előnyt szórakoztunk el, bullpennek nem volt jó napja. A tizedik inningben 2 run, erre kaptunk 3-at. Ezen a meccsen is volt pop-up vicceskedés, ezúttal a 3-as védő nézte be az aktuális labdát, úgyhogy...
Igen, ő mondjuk annyi, hogy ő egyből ugye fölkapta, miután leesett, és Carpenter megpróbál duplát futni ebből az ütésből, aztán kidobták őt kettesen. Hát ebből nem lett mondjuk, nem ért be pont, meg nem volt semmi, mint az előző kettőből, de hát ez hihetetlen, hogy mindegyik meccsre tartogatnak valami ilyesmit.
Igen. És hát a negyedik meccs, ami a széria záró is lesz, most a felvétel után az hajnali 1 óra 10-kor fog kezdődni, hétfőre virradóan, ahol Tájon megszerezheti a 10. győzelmét idén, úgyhogy hajrá.
Igen, hát amilyen jól indult ez a széria, nem lenne jó, hogyha itt kihoznák döntetlenre a végén.
Igen. Azért ez nekem egy kicsit meglepő, bár nyilván örülök neki, de hogy Tájonnak lehet meg most elsőként 10.
Hát igen, ugye nagyon sok olyan van, hogy inkább a mérkőzés végén durran el az ütősor, és akkor ugye nem a kezdődobóé lesz a győzelem.
Hát uraink, hogy ez a lose win, ez becsapós.
Igen, persze, így van. De ettől függetlenül hát drukkolunk Jamesonnak, hogy összejöjjön, ha már a régi hazai pályáján nem sikerült Pittsburghben legutóbb. És na, azzal a vereséggel kapcsolatban lenne egy kérdésem hozzátok, hogy ti nem tartotok egy picit ettől, hogy hiába, hogy ebben a szezonban tényleg szinte minden úgy jön ki, ahogy szeretnénk, és torony magasan vezetjük az egész csoportot, meg a ligában is azért elég tekintélyes az előnyünk, de hogy rendre becsúszik azért olyan meccs, amikor ugye mit tudom, Houston elleni no-hitter, Cleveland elleni one-hitter, akkor most a Pittsburgh ellen egy ilyen totálisan értelmetlen 5-2-es vereség, meg az ilyen elszórakozott meccsek, mint most ez a Boston elleni harmadik meccs, amikor tényleg lezárhattuk volna simán, és akkor valahogy mindig visszajött a Red Sox. Hogy hiába, hogy vannak nagyon jó győzelmi sorozatok, meg nagyon jó ütésben is, meg dobásban is a csapat, de azért ezek számotokra nem ilyen, kicsit ilyen figyelemfelkeltő, meg vészharangot kongató vereségek?
Hát most figyelj, lement 85 meccs, most ha abból 5 ilyet tudsz kiemelni, én azt gondolom, hogy ezzel még én együtt tudok élni, viszont én attól félek inkább, hogy nehogy a playoffra kipukkadjon ez a lufi egyrészt, másrészt, hogy a playoffba jöjjenek elő ezek a meccsek újra, és igen, akkor több is legyen. Hosszú még ez a szezon fél táv kb, ahol most vagyunk. Hát én inkább ettől tartanék, hogy ez meg fog sokszorosodni, vagy nem is tudom, hogy jobban ki fog inkább így mondom, hogy jobban ki fog jönni majd a playoffra.
Én is erre gondolok, hogyha most vannak már ilyenek, akkor a playoffra, amikor a playoffban, amikor már ugye nagyobb a tét, meg a többi csapat is jobban oda teszi magát, hogy akkor nehogy akkor jöjjön meg ennek a bőtje.
És a szezon másik felére, a hátra lévő részére még inkább hatványozott tanik az lesz az, amit mindig mondogatunk most már 70-80% év, hogy mindenki a Yankees-t akarja megvenni, de hogy idén most tényleg, tehát hogy idén ennek tényleg szemtanúi vagyunk ki, és nehogy tényleg ezek az apró pici szaros eredmények meg sokszor azadjanak.
Nem is az, hogy tehát nekem nem is a vereségekkel van a bajom, hogy becsúszik egy-egy, hanem ezekkel a típusú vereségekkel, amikor ilyen totál fogalmatlanná válik az ütősor egyik meccsről a másik.
Ki lehet kapni, de tisztelettel. Tehát, hogy így tegyünk le valami teljesítményt azért oda.
Hogyha összességében a számokat nézed, akkor a fél ütősor tényleg totál fogalmatlan. Tehát így, oké, Judge, Rizzo, Stanton, Temehu, Torres, még oké, okay. A Carpenter nagyon nagy király, amikor talál az home run, és így rajta kívül, ha így az egész szezon nézed, mert oké, okay, Donaldsonnak tök jó napjai vannak, de Donaldson se egy nagy szám, X Gallóról egy beszéljük, catcher poszton jó, Trevino jó, vagy így azért van egy 3-4 pont a line-upban, aki totál homály, szóval.
Igen, azért, ha ezt megnézzük egészében, akkor látjuk, hogy Judge, Stanton, Rizzo hozza. Tényleg, tehát, hogy...
Hát jó, csak tényleg ez a, inkább szerintem ez a streakiség jön ki, mert ugye tényleg mindenkinek voltak olyan hetei, vagy nem is tudom, Rizzónak egy olyan hónapja, amikor totál fogalma nem volt. Stanton is tud olyanokat, egy meccsen 4 strikeout, és akkor abból 3 olyan, hogy csak vakarjuk a fejünket a monitor előtt, hogy ezt most hogy tudta összehozni, mert olyan labdákra swingel rá, hogy tehát még mi is megnéznénk, hogy 3 méterrel megy a zóna mellé kb, és Stanton meg suhint, mint hogy kötelező lenne. Meg hát a többieknél meg ugye nyilván több ilyen van, tehát akiknek ugye alapból is rosszabb mondjuk akár az átlaga, akár a teljesítménye, náluk meg ez nyilván hatványozottabban kijön.
Én de... itt onnál visszatérnék és javítanék, bocsítsak, mert mondjuk, hogyha ütést nézek, akkor top 5-ön kívül van, és Lemieux jó a második, tehát Lemieux-t nem említettem, meg mindenképpen megemlíteném, és egyébként meglepően Kiner Falefa van még jó helyen a statisztikák. Hmm.
Ja, hát ugye IKF is olyan, hogy van, amikor van 2 nagyon jó meccse egymás után, aztán meg 3 meccsen keresztül eltűnik, mint hogyha ott se lenne.
A kedvenc statisztikám az a tripla, ott Hicks vezet, mert csak neki van 2.
Hicks egyébként az utóbbi időben nagyon összeszedte magát, nem is tudom, az utóbbi 2 hétben talán ő nagyon nagyot megy.
De egyébként, hogyha meg a homránokat nézzük, akkor 5-en vannak 10 fölött, ebből 3-an 20 fölött, tehát az se egy rossz.
Persze, hát az a 3-as az nagyon kemény, az tény, tehát azt nem lehet elvenni.
Ha megnézed, akkor a következő 9-9 a Carpenter és Donaldson, aztán Lemieux 8, mondjuk Lemieux-t a többet várnánk, én azt gondolom, de ugyanakkor ő meg ütés számba és pont rán számba erősebb.
Uh-huh. Egyébként ezért kéne megnyerni az egész American League-et, és akkor egyből ALDS, ugye?
Igen, akkor nem kell wildcardozni.
És akkor ugye az már, hát az hát, 3 győzelem, ott mondjuk egy-egy ilyen meccs talán belefér.
Én nem is az ALDS-től tartok őszintén szólva, hanem majd a Houston elleni LCS, hogyha a papírforma összejön ugye minden szempontból, az egy moskos, egy széria lesz, azt tuti.
Igen, akkor
Hogy?
Ja, hogy itt akkor mondjuk el, hogy az EL-ben 5,5-el vezetünk a Houston előtt, Boston előtt 15-tel, tehát ez az első 3, és akkor még mondom, a 5-ig kikerekítve Minnesota előtt is 15 ponttal, vagy 15 meccsel vezetünk, ők már a negyedikek, és a Tampa az 5-dik 15,5 meccses hátlánnyal.
Mert ez olyan szempontból nem számít, ugye, hogy a Twins mivel be fogja húzni valószínűleg a csoportját, ezért ők is ugye csoport elsőként 3. kiemeltek lesznek majd. De nekik is wildcardot kell játszaniuk majd. És jó is, hogy mondod egyébként, nézzük meg egy kicsit a csoportot, ugye, amit még bőven vezetünk így is, hogy most becsúszott ez a Boston elleni vereség, meg hogy most az utóbbi 10 meccsből csak 6-ot nyertünk. Ugye hát a Tampa és a Toronto folyamatosan bohócot csinál saját magából, és ezért nem hogy följönnének, hanem még növekszik is az előnyünk. Ugye az utolsó 10 meccse a Tampának 5-5, Torontónak pedig fantasztikus 2 győzelem, 8 vereség. és emiatt a Boston följött a csoport második helyére, illetve hát az egész American League-et tekintve, ugye ahogy mondtad is, átlagban holt versenyben a Twins-el harmadikok. Ők is ugye 6-4 az utóbbi 10 meccsükön, de hát ők is 15 meccses hátrányban vannak hozzánk képest, a Tampa 15 és feles, a Toronto pedig 16 és feles hátrányban. És ami vicces egyébként, hogy az egyik, ami vicces, hogy az Orioles meg olyan jól összekapta magát, hogy majdnem elérték most már az 50%-ot, ugye 42 győzelemmel és 44 vereséggel állnak jelenleg. Valamint, ami még viccesebb az egészben.
Bocsi, az élvezben már második helyre jól. Nem?
Seattle az most össze, igen, a Seattle éppen a Torontót szivatja, de majdnem, igen. Tehát konkrétan az Orioles az jön föl, mint a higany. És a másik dolog, ami vicces, az pedig az, hogyha most lenne vége a szezonnak, akkor az American League 4 wildcard helyéből 3-on, hogy van? Nem, 3 wildcard hely lesz, bocsánat. Tehát mind a 3 wildcard hely az AL East csapaté lenne. Tehát ugye a Yankees, a Houston és a Minnesota nyerni a csoportját, a 3 wildcard pedig a Boston, a Tampa és a Toronto lenne jelenleg. Nagyon-nagyon durva.
Kb. Erre számítottunk amúgy. Na.
Hát én egy White Sox-ot azt azért sokkal jobbra taksáltam így a szezon előtt, de hát ők nagyon-nagyon...
Úgy igen, hanem hogy a wildcardnak a 6%-a minimum érzés.
Igen, hát azt azzal számoltunk is, hogy ugye ez ilyen halálcsoport lesz. Aztán ehhez képest meg a, nem is tudom, Dodgersnek az edzője, vagy valamelyik idióta lenyilatkozta, hogy az NL West a halálcsoport, mert hogy lehet itt példálozni az AL East-tel, de a mi csapatunk akkor is a legkeményebb. Mondja ezt egy olyan csoportban, ahol van egy Colorado, meg egy Arizona. Oké. Okay. Jó, rendben.
Ami egyébként nagyon impozáns és nagyon durva még, és akkor most kanyarodva vissza a Yankees-re, hogy egyetlen csapat van 70%-os ráta felett.
Igen.
Nagyon kemény, a 61-24, ez mindenhogyan az. Én nem tudom elképzelni, és most le is kopogom, és ne is történjen meg különben, én akkor ezt a podcasttel és meg ezt az egész baseballt befejezem, de hogy ez a 15 meccs, ez nagyon leapadna egyre kettőre. Fél szezon alatt
sikerült. Gyorsan.
Nem akarom ezt megélni.
Nem, egyébként pont azt mondták be az egyik meccsen, hogy ugye ahány meccsünk van még mondjuk a Boston ellen a szezonban, hogyha azt mindet megnyerné a Boston, még akkor sem tudnának behozni minket konkrétan. Csak azokból a meccsekből. Most gyorsan ránéztem itt a szezon előtti tippjátékunkra. Hát én a Yankees-t úgy mondtam ugye csoportgyőztesnek, a White Sox-ot a centrálnak és a Houston-t a nyugatinak, és a 3 wildcard Toronto, Boston és Seattle, tehát bíztam a Mariners-ben már a szezon előtt is, tehát nálam a Tampa volt, aki kicsúszott. B volt a legpesszimistább, a Torontót mondta csoportgyőztesnek, valamint Chicago, Houston, és Tampa Bay, Seattle és Yankees a 3 wildcard, és Mike pedig ugye Yankees, White Sox, Los Angeles Angels, túlságosan felültél a Trout Otani hype vonatra, és te is a Toronto, Houston, Tampa Bay-t mondtad a 3 wildcardra, tehát igen, valóban így az AL East az totálisan felül volt reprezentálva mind a hármunknál, így ami a rájátszásba jutást illeti. Hát, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem is tévedtünk sokat.
Mi? Ja, Minnesota nekem kicsit meglepetés, hogy ilyen jól bírják kobókkal. És line-upjuk inkább a dobó.
Gary Sanchez. Nem vagyok hajlandó mást elfogadni, magyarázat.
Nem is jó most.
És akkor ugye hát most jön egy 6 meccses homestand, 6 meccset játszunk otthon, 3-at a Cincinnati Reds ellen, ami hát nem akarok ilyenekkel dobálózni, hogy kötelező 3 győzelem kéne, hogy legyen, de hát elég szomorú lennék, hogyha más lenne a vége a söprés helyett. Illetve hát jön a Boston Red Sox is majd 3 meccsre a Bronxba, és utána pedig következik ugye az All-Star szünet, illetve az All-Star mérkőzés. És akkor ezzel kapcsolódóan nézzük meg a Yankees-zel kapcsolatos híreinket is.
Igen, ha már All-Star meccs, akkor a home run derby is szóba kerül. Giancarlo Stanton azt mondta, hogy mivel a szülővárosában Los Angelesben lesz az All-Star Game, ezért meggondolja, hogy elinduljon-e a Home Run Derby-n. Jól emlékszem, Boone is elég pozitívan nyilatkozott.
Támogatta.
Támogatja.
Igen. Megnéznénk.
Hát most érted, ilyen Alejandro körkök vannak nevezve, meg ilyenek, tehát ne bolondozzunk már, faszom.
És majd az All-Star meccsen, vagy az All-Star kezdőkkel, majd a következő hír után majd lesz egy kérdésem felétek.
Mike Judge azt mondta, hogy ő akkor fog legközelebb majd indulni Home Run Derby-n, vagy akkor fogja meggondolni, hogy induljon, hogyha a Yankee stadionban lesz az All-Star meccs.
Jó, akkor soha, oké.
Okay. Liga megüzente neki, hogy jó rendben, majd megvan a számod, majd hívunk.
Vedd ki a Billy-ből. Igen, és hogyha már említettük ezt az All-Star-t, akkor két emberünk is egészen biztosan kezdve lesz az AL csapatában méghozzá. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepő mondon. Giancarlo Stanton és Aaron Judge.
És Rizzo. Miért Vlad Guerrero a tutti kezdő egyes, érted? Én ezt nem értem, ezt akarom.
Mert bundázik Manfred egy lefizetető kis mármint, hogy na. Mert Rizzo egy meg nem érted, Jenny.
Nem, hát ugye a szimpátia szavazás, és a kezdőket azt ugye azt az, most ilyen napi ötször lehetett szavazni, azt hiszem per IP cím, vagy valami ilyesmi szokásos módon. Tehát mivel ugye most Vlad Juniornak van a legnagyobb hype-ja, így ezért nyilván ő az, aki bekerült.
Nem, és itt... azért nem lett Rizzo ott, mert dolgozok, és nincs elég szabad időt IP címről.
Igen.
Melyik volt ez a sorozat, basszus, bocs, mivel egy srác rákattant a szavazásra, és ő nyerette meg valakivel valamit. Ah, mindegy, majd eszembe.
Itt is ugye Aaron Judge volt, aki egyenes ágon bekerült kapásból, ugye Joy. Szavazatok alapján.
Volt, a Joy-ba volt. Igen. Hát
bár ne jutott volna eszedbe. Joey Gallo. És Giancarlo Stanton pedig ugye a pótszavazáson ugye ő döntős volt a harmadik outfield helyért, és őt utána ilyen utószavazással szavazták be a rajongók a kezdőbe, valamint még ugye catcher poszton José Trevinho-nak volt esélye, hogy bekerüljön, de azt hiszem ő végül második lett talán, vagy valahogy éppen lecsúszott. Igen, hát hogyha másért nem, akkor miattuk kettőjükért érdemes lesz megnézni az All-Star meccset.
Nézzétek.
Én biztos nem fogok fönnmaradni. Engem ez a Boston elleni eddigi három meccs is most már lehozott az életről ilyen szempontból, hogy teljesen felborult a belső órám, de a negyediket nem is fogom tudni nézni. Sajnos.
Nehéz bizonyos kor után mi?
Hát ez nem korfüggő szerintem. Munkafüggő sajnos.
Nem ezt magad, nem próbáld megmenteni a lehetetlent.
És hát ugye az előző adásunk heti témája a Yankees Pirates játékos sereg történetéről szólt. Ehhez most már hozzáírhatunk egy újabb fejezetet, ugyanis Manny Bañuelos, aki hát nekem nagy kedvencem, és nagyon nagy sajnálattal konstatáltam, hogy elcseréltük őt Pittsburghben némi készpénzért cserébe.
Továbbra is azt mondom, hogy egy héttel később kellett volna azt a részt fölvenni.
De remek ügynök teljesítmény nyújtott ott a 16-0-es
meccsen. Igen, 16-0-es meccsen ő is beleszaladt. Szerintem azért csinálta, hogy DFA-zza őt a Pittsburgh, és vissza tudjon jönni hozzánk minor league-ába.
Az Albert Abreu úton alatt.
Igen. Meg hát ugye, hogyha már Pittsburgh, ugye Reynolds-ot rebesgetik, mint ilyen trade rumor, vagy trade pletyka.
Meg amúgy a fél ligát is szokás.
Jó, hát a szokás szerint csak mindig vannak olyan hangok, akik ugye, akikkel kapcsolatban hangosabb a dolog. És hát Reynolds az egyik ilyen, meg ugye éppen a adás előtt beszéltük, hogy Benintendit rebesgetik, hogy hát ha lecsapunk rá, meg ilyen Happet.
Hepp az már régebbi sztori, én azt támogatnám amúgy.
És részünkről meg ugye arról vannak a hírek, hogy Joey Gallot próbálja elboltolni a csapat óriási erőkkel. Egyébként nem tudom, én azt érzem Gallonál, hogy nála például simán benne lehet az, mint tavaly a... Meg őrülök, se fog eszembe jutni a neve, de volt az Atlanta Braves-ben egy... fickó, aki szezon közben került oda, úgyhogy kb. Olyan számai voltak, mint Gallónak, és World Series MVP lett.
Jorge Soler.
Soler lehet, hogyha ő lett a World Series MVP, akkor igen.
Ja.
Igen, Jorge Soler, így van, köszönöm. Tehát ő is ugye nagyon-nagyon botrányosan rosszul teljesített, trade deadline-nál megszerezte őt a Braves, és onnantól kezdve ilyen másodvirágzását élte olyan szintig, hogy konkrétan a World Series-t azt behúzták.
Tehát az akkor azt akarod mondani, hogyha nem Joey Gallo lesz a World Series MVP idén, akkor jössz nekünk egy kajával?
Nem, egyáltalán nem ezt akartam mondani, én ezt akartam csak mondani. Hogy Joey Gallo lehet, hogy más...
Kedves hallgatók, légy szíves, írjátok meg, hogy ti mit hallottatok. Reméljük, hogy ugyanazt mindmi.
Tehát, hogyha Joey Gallo átkerülne más környezetbe, akkor lehet, hogy újra hozna olyan számokat, mint annó Texasban. Mert azt nem gondolnám, hogy hirtelen ilyen óriási szezont fog futni máshol, de simán elképzelhető, hogy túl nagy számára a nyomás itt New Yorkban. Nem ő lenne az első ilyen, akit láttunk.
Oh. Mindegy, akárhogy is alakulj, ezt egy kajával, ha jól hallottam. Jó, nekem mennyi.
Hát ti nekem majd, igen.
Majd augusztusban ti, hogy végre láthatjátok az arcomat.
Amúgy kíváncsi vagyok, hogy Gallót el tudjuk passzolni bármiért, neki kiadna érte akármit is.
Jó kérdés, hát Cashment ezért tartjuk, nem?
Hát nem.
Kapu. Pittsburgh elküldi helyett érte Cruz-t majd.
Szerintem az Oakland már bár körülne egyébként.
Szegény Oaklandnek nincs elég baja így.
ha már beüt a baj, akkor csőstől.
Adtunk érte 5 embert.
Ja, ne is mondj ilyeneket, mert pikkelni kezd a bal szemem.
Érte egy Joely Rodriguezért.
Ilyen védekezésben állítólag jó, nem?
Nem állítólag. Védekezésben tök jó amúgy. De
hát...
Az kevés. De... Nem is tudom, hogy hívják, a Ryan Lamar se volt rossz.
Jogos.
Ezeket a köröket már lefutottuk Sáncheznél, az a baj, tehát, hogy ne nyissuk ki újra, hogy...
De mi, az hogy... baj, hogy Gallo az első ember, akit elkézünk a podcastba, és nem kezd el ütni, mint a gép.
Igen, gyanús.
Igen.
Tolatúrta szabot állít minket.
Elrontja a renoménkat. No de.
Nézzünk rá a sérültjeinkre.
Igen. 2 dobóról hoztunk hírt. Az első az Domingo Germán, aki közel áll a visszatéréshez, már AAA-ben nyomja a rehabilitációs startokat. Legutóbb 4 inning alatt mindössze egyetlen egy találatot adott fel, lehozta pont nélkül az ő részét, és 4 strikeoutot osztott ki. De Yankeesnek hamarosan ki kell találni, hogy aktiválják-e, vagy sem, hova fog beférni Germán.
Beférne ő most?
Mindenképp. Dobóból sosem lehet elég.
De ki helyére?
Bárki.
Chapman. Hát JPC-t gondolom.
Nem, most a rotációt gondoltam, hogy hogy alakulna. Bocsánat.
Ja, nem, hát ahhoz nem fognak hozzányúlni egyelőre, ugye hát most az utóbbi időben volt mindenkinek egy-két vagy több rosszabb startja, például ugye Corteznek is, Tyonnak is, Montgomerynek annyira talán nem, de hát ő meg úgyis úgyse kap rán supportot. Cole is beleszaladt egyszer-egyszer azért megint. Még talán Severino a legmegbízható, vagy nem is tudom. Ő az, aki eddig talán így megúszta.
Montgomery a legmegbízhatóbb, csak amikor a csapattal Montgomeryvel játszik, akkor a csapat nem megbízható.
Szóval...
Feminek egy volt talán, ahol nem az a Toronto elleni adok kapok. Tehát az se volt annyira vészes.
Hát meg igazából ugye azt is hangoztatják Boone-ék, hogy próbálják majd limitálni azért a terhelését a kezdődobóinknak. Tehát Corteznek is ugye, mert ő most eléggé beledobva a mély vízbe így hirtelen egy teljes szezonra. Tyonnak is azért az előző szezonokban a sérülései azért elég komoly vörös zászlót jelenthetnek. Szóval, hát meg Severino is ugye ki tudja, hogy az egész szezont végig bírná. Tehát ilyen szempontból szerintem, hogyha van egy ilyen hatodik emergency starter, aki megbízható, mint amit most ugye Sears csinált az utóbbi időben, szerintem egy Domingo Germán simán kaphat lehetőséget.
Hát vagy mellé neveljük át long relievernek.
Hát ő Germán mindig is olyan volt, nem, akit be tudtunk vetni a bullpenből is, hogyha úgy volt, tehát neki nem okozott ez problémát szerintem. Szerintem továbbra se lesz így.
A másik sérült dobónk pedig Jonathan Loizaga, aki szintúgy a minor ligában dobál már. Elvileg még egy startja lesz Scrantonban, ami után őt is aktiválhatjuk majd a Yankees, de ő is halad a teljes felépülés útján.
Na, én őt jobban várom egyébként, mint Germánt. Nekem ugye nagy kedvencem, és nagyon remélem, hogy zökkenőmentes lesz a visszatérése, és akkor tényleg ez a Clay Holmes, Michael King, Jonathan Loizaga hármas kiegészítve a többiekkel, ez azért úgy elég komoly. Komoly teljesítmény lesz majd, ami várható tőlük így a mérkőzések végén, vagy második feleiben. Meg hogyha Chapman természetesen valamikor összeszedné magát végre, akkor őt is hozzá lehetne ehhez a sorhoz írni, de hát az...
Ja, lehet, hogy neki csak egy alsót kéne cserélni, nem?
Vagy pont, hogy nem kéne cserélni. És hát ugye a többi sérültről majd, hogyha aktuálisabb lesz a visszatérésük, akkor szintén megemlékezünk. Egyelőre még ugye Ben Roethlisberger volt az, akit júliusra írtak, hogy visszatérhet majd, de hát oké. Okay. Szeretettel várjuk. Kicsit olyan vidámabb vizekre elvezve itt a sérülésekből.
Mesélj erről a fantasztikus dologra.
Igen, az FTX által...
Neked.
Ez zseniális volt. Az FTX által szponzorált Home Run Derby X Fantázia nevű új népszerűsítő programmal készült a Major League Baseball, amit egy ilyen modernizált Home Run Derby-ként képzeljetek el, és ezt Londonban, a Crystal Palace Parkban hozták össze, ahol is négy csapat képviselői állhat a ütéshez. A négy csapat az a Yankees, a Red Sox, a Dodgers és a Cubs volt. Hát úgy képzeljétek el ezt, hogy egy ilyen módosított pályán kellett egy ilyen kvázi home run derbit imitálni, megpróbálni kivágni minél messzebb a labdát, viszont be volt szűkítve a két széle a pályának, szóval nagyon jobbra vagy nagyon balra elhúzni nem lehetett, mert akkor az simán foul lett. Konkrétan ilyen dead centerbe kellett ütögetni szinte végig a home runokat. És... volt, ami egy pontot ért, volt, ami kettőt, hogyha nem ütötted ki, de pályán belül eltaláltál egy X-et, akkor az is pontot ért, akkor mindig volt két outfielder az aktuális ellenfelettől kint a külső részen, akik, hogyha elkapták az ütésedet, akkor nekik járt a pont, és akkor így lehetett pontokat szerezni. Ezt a derbit végül a Yankees csapata megnyerte, természetesen. A döntőben az ősi rivális Boston csapatát győztük le, méghozzá walk-off stílusban, 42-41-re, ez a szám, ez egy szintén egy picit csalóka, tehát egyáltalán nem volt ez olyan óriási nagy home run derbi, mint amit a végeredmény mutat. Ilyen kis csapat tagjai Nix Fisher voltak, mint ex-játékos, ugye, hát ex-legendaként hivatkoztak itt az ex-játékosokra, de hát ezt én annyira nem erőltetném. A Bostonnál a például Johnny Gomes volt.
Azt a napot, amikor vissza lesz mondatva a messzem.
Igen. És ugye hát például a Bostonból Johnny Gomes volt, aki az ex-legenda volt, tehát ilyeneket képzeljetek el. Giovanni Soto volt a Cubsnál például. Igen, Dodgers.
A Rookie of the Year, nem? Ha jól emlékszem, még lehet is.
Remélem költői a kérdés.
Volt ez még egyszer?
Giovanni Soto.
Giovanni Soto, catcher volt, még fantasyben volt is.
Swisher-en kívül a Yankees-ben szerepelt még Erika Piancastelli és Stefania Aradillas, ők mind a ketten softball játékosok, valamint Daniel Corral, mexikói olimpikon, és Richard Brereton, aki egy brit baseball játékos. Tehát ők voltak a Yankees-nek a tiszteletbeli csapata, és hát Brereton volt az, aki megnyerte az egészet, ő volt az, aki hátrányból visszahozta itt az utolsó kört. Volt erő a gyerekben, tehát azt meg kell hagyni, hogy tényleg az ő ütései azok nagyon kemények voltak.
Bocsánat, hogy közbevágok, 2008 National League Rookie of the Year, Giovanni Soto.
Ez igen, legenda. No, tehát ebből elméletileg a liga egyébként egy ilyen sorozatot akar csinálni, és különböző helyekre elvinni majd évről évre ezt a Home Run Derby X-et. Hát majd az Óbudaira majd kimegyünk, jó? Közösen.
Egy lépésre vagyunk a rollerball kategóriában.
Majd a Chicago Cubs tiszteletbeli játékosa lehet majd a Kovács Sanyi.
Mit legenda, mi?
Ja.
De amúgy ezeket úgy megnézni, hogy ezek tényleg segítenek így népszerűsíteni ez a cirkusz. Tehát, hogy így megnézi valaki, jó, hát itt és minden, de nem tudom.
Hát én a döntőt néztem meg nagyjából YouTube-on, így bele-bele tekergetve, de hát akkora tömeget azért nem mozdított ez meg, legalábbis így a felvételek alapján. Voltak, de nem tudom, hogy nem érzem azt, hogy ez most olyan óriási. Inkább akkor egy olyan London Series, mint ami volt annó, ugye Yankees Red Sox két meccs, meg ilyesmik, inkább ilyesmi szerintem, ami jobban közele tudná hozni így az európai nézőket, hogyha élőben láthatják a kedvenceiket. Ez szerintem, ez nem tudom, nekem ilyen bohóckodásnak tűnt igazából.
Olvastátok, hogy majd elvég lesz Párizsban egy is meccs, és olyan kijelezte, hogy ott lennánk.
Az komoly. Nem, én nem hallottam róla.
Na, valahol olvastam. Nem tudom, hogy melyik évben lesz, csak ugye a többi kollektív szerződés szerint lesz majd megint Londonban, meg Párizsban is. Ugye ilyen kijelezte, hogy ők szívesen jönnének Párizsba.
Nice.
Úgyis elkapkodják előlünk a jegyeket. De hozzák Budapestre, annyi szép stadion épít mostanában.
Nézzünk el viszont akkor a farmra, onnan is hoztunk néhány hírt, illetve jelenlegi állásokat, hogy ki hogy áll.
Igen, maradjunk még fönn az All-Star vonaton, a kisligákban is közeledik ez a meccs, a Futures Game, ki hirdették a kereteket, ilyen kis tehetségei közül hármat válogattak be, nagy meglepetést fogom mondani, Anthony Volpét, Jason Dominguez-t és Ken Waldichuk-ot.
Waldichuk.
És ők, ugye Volpe számít a legnagyobb tehetségünknek, Jason Dominguez a harmadik számú ilyen kis tehetség, és Waldichuk pedig már felküzdötte magát az ötödik számú.
Hol a második?
Ígéretnek.
Második meg a negyedik az ki? És miért nincs ott?
Szegyeljük. Austin Wells az egyik, másik pedig Peraza?
Valószínű Oswaldo Peraza. Aha. Hát ez nem tudom, hogy itt mi alapján ment a szavazás, de hát itt ugye az csak ilyen kis mellékes, hogy ők a mi rendszerünkben hányadiknak kiemeltnek számítanak. Itt is szavazás döntött arról, meg a jelenlegi forma, gondolom, hogy kiket válogattak be.
Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy az eszemkások összeülnek, ha már kifigáról van szó, és mindenki benyomja se egy gyerekét.
Na, hát meg gondolom, szóval a poszton azért, és hogyha a Volpét beválasztották, akkor a Peraza helyett valahonnan máshonnan fognak shortstopot. Gondolom.
Hát meg szerintem, ha jól láttam a keretet, akkor így nagyjából minden csapatból volt, minden csapat fiók csapatáitaiból volt beválogatva ember, tehát lehet, hogy erre is külön figyelmet szenteltek, hogy azért mindenhonnan legyenek beválogatva emberek.
Na, de nézzük, hogy milyen is a farm csapatok formája jelenleg. AAA-ben a Scranton rálépett a Yankees útjára, hogy itt nagyot megy az utóbbi időben. 4-es győzelmi szériában vannak, és a legutóbbi 10 meccsükből 9-et is megnyertek a srácok.
Már majdnem elérték az 50%-ot így.
Mert miért kellett ezt elbaszni? Oké.
Okay. Duplában aztán ugye a szezon első fél idejét megnyerő és ezzel a rájátszás helyet biztosító Somerset Patriots egy kicsit kiengedett. Második fél időben eddig 5 győzelem és 6 vereség a mérlegük.
Ellenben HE-ben a Hudson Valley összekapta magát. Rossz első fél idő után most 9 győzelemmel 5 vereséggel vezetik a csoportjukat. Jelenleg egy 7-es győzelmi szériájuk van, és az utolsó 10 meccsből sikerült 8-at megnyerni.
Nice.
És hogy tartsuk ezt a jó szakást, és DS ezt is le fogja húzni, ezt már látom. Loé Tampa szintén begyújtotta a rakétákat, a második fél időben ők is vezetik a csoportjukat 10-4-jel, és azért mondom, hogy le fogja húzni a következőt.
Igen, nem a Tampa teljesítményt fogom lehúzni, úgy látszik, hogy Rachel Balkovec kisasszony összekapta a csapatot így a második fél időre. Tartsák is meg ezt a jó formájukat. Viszont az Atlantic League-ben a kis kedvenc Staten Island Fairy Hawksunk továbbra is csont utolsó, 19 győzelem és 47 vereség a mérlegük. Viszont a legutóbbi 5 meccsből 4-et nyertek, és ebből volt egy 4 meccses vereség győzelmi szériájuk, ami tegnap szakadt meg.
Hát kell egy bemelegítő szezon minden új csak.
Itt is azt néztem, hogy itt is lesz első meg második fél idő, és itt még az első fél időben vannak, tehát simán benne van az egyébként, hogy ők is most összekapják magukat a második fél időre, most már az elsőt azt elengedték. Aztán valószínűleg nyilván nem, de benne lehet. Én drukkolok nekik minden esetre. Éppen azt néztem a holnapon, hogy most holnap, vagy ma hajnalban valamelyik mostani meccsen lesz majd Peppa Malac meccsnap. Peppa Malac ellátogat Staten Islandra majd.
Miért?
Remélem békörös pizzát adnak neki majd.
Kicsit olyan érzésem van, hogyha Staten Islanden élnénk, hogy mi mindig kijárnánk a meccsekre, és olyanok lenni, mint a Bizes 8-asban az öreg farmer, meg a, akkor kim voltak, mielőtt még jó lett a csapat.
DS így van előttem, mint a Bizes 8-asban az öreg.
Ja.
Mint a Muppet Show-ból a két öreg az erkélyen, tudod, mindig megszakértenénk, hogy ki miért szar. Ja, amúgy egyébként én adnám kijárni Staten Island-i meccsekre.
Biztos, hogy járnék egy csomó kisligásra. Mit mondasz, Mike?
Mondom, néha egy-két kis dobálóban betérnétek.
Ez ott a stadion környéke az tök kulturált egyébként.
Hát csak odáig kell jutni azért valahogy.
Nem, az pont, hogy jó helyen van, mert ugye a komp, ahogy átjön Manhattanből, konkrétan itt egy saroknyira van onnan kb. A stadion. Szóval az ott nem kell bemenni a dzsungelbe, ha csak nem valahol ott találsz lakást, mondjuk Staten Island mélyén. Stapleton Project.
Stapleton Project, ezen gondolkoztam,
És készültünk még egy pár érdekes statisztikával, nézzük meg ezeket is.
A tegnapi Boston elleni vereség volt az első olyan meccs idén, amit a Yankees úgy veszített el, hogy a 7. inningben még vezetett.
Szégyeljék magukat.
Valami, nem is tudom, 40 valamennyi. 41 győzelem volt eddig 41 meccsből, azt hiszem, vagy 42, valahogy így. Nagyon durva.
Ám bullpennek.
Az eddigi legdurvább statisztika még csak most érkezik. Ha a Yankees kap 5 pontot egy meccsen, a mérlege 12-10. A többi csapat átlaga ilyen helyzetben alig éri el a 20%-ot. A második legjobb a Giants 32,3%-kal 10-21-jel. A tavalyi mutatók az ilyen meccseken 12-50 volt már mind nekünk.
Ja, hát a 12 az most is megvan. Szóval igen. Még egy nagy második fél idei leolvadással meg lehet egyébként. De ez tényleg durva, tehát csak nekünk van ugye pozitív mérlegünk az ilyen meccseken. Ez kegyetlen, amit csinálnak a srácok idén. És így, pontosan. És hát még egy durva statisztika egyébként csapatszinten. Még nem is értük el ugye az All-Star szünetet, de már 58 lopása van a csapatnak. Tavaly pedig az egész szezonban volt például 63. Tehát ezt kicsit ráhajtanak itt a Cincy meg a Boston ellen, akkor még a első fél időben úgymond meg lehet ez a 63.
Mennyit is tippeltünk? Inkább ne nyissuk ki ezt.
Összlopásra szerintem nem tippeltünk, csak arra, hogy ki fogja vezetni a csapatot.
Kainer Falepára szavaztunk, azt hiszem.
B, biztosan. Én ha jól emlékszem, akkor Hicksre.
Mindjárt megnyitom, hát engem,
én fölültem a hype vonatra, hogy megvesz neki a 30-30.
Megvetted a 30-30-es szezont.
Már is mondom nektek. legtöbb ellopott bázis, Hicks 15 volt az én tippem, és Kiner Falefa 17 volt B tippje, Kiner Falefa 12 volt Mike tippje.
Az a legtöbb Kiner Falefa?
Szerintem neki.
A legdurva, hogy én ezekre nem is emlékszem már, hogy miket.
Hát, fölírtunk mindent, szóval nincs menekvés a szezon végén. Nem lesz ilyen, hogy jaj, hát én már nem is emlékszem, mit mondtam. Senki nem ússza meg.
Rá van véve. Hanganyagra.
Lopásban kérlek szépen jelenleg IKF 13-mal vezetett, Mike már alábecsülte. B-nek még bőven meg lehet a 17. Hicksnek 90 egyébként, tehát még én is egész jó vagyok. Tehát mind a hárman egész elég jól betippeltük ezt egyelőre. És Judge a harmadik héttel egyébként. Rizzo 6.
Gondoltátok van a szavai hárma harmadik bázisos incidens után?
Tehát ha jól emlékszem, ha jól hallom ebből az egészből, akkor máig jön nekünk kajával?
Mindenki.
Mit, hogy hallasz? Na jöjjön B is, akkor, most jöjjön B is kajával, hogy kijöjjük ezt a hármast így.
Ha már a hármas bázist emlegetted. Ugye a két héttel ezelőtti adásban beszéltük, hogy ugye kirúgták John Maddont az Angels-től, Phil nevén vette át a helyét, és körülbelül a következő meccsen, egy hétre rá, nem tudom, volt ez a rohadt nagy balhé, a Mariners az Angels között, el is tiltották nevint egy. Annyira röhögtem.
Igen. Most viszont volt egy tök szívhez szóló jelenet, ugye az Orioles-szal játszott az Angels, és akkor Nevin vitte ki ugye a meccs előtt a line-upot a bíróknak, és a Orioles-ét meg a fia, a kis Nevin vitte ki, aki ott játszik, ugye, és akkor így nagyon egymásra borultak ott a meccs előtt, az én tök kis szép jelenet volt.
Meg amit nem beszéltünk, hát az a kedvencem még arról a balhéról, ja, az Angelsnek a cseredobója Archie Bradley, ugye átesett a korláton, eltörte a könyökét, vagy nem is tudom, ki kell adni.
Igen, úgyhogy ő nem is tudott verekedni, mert a hülyéje egyből, ahogy próbált átmászni pofára esett.
Igen. A másik az első, aki odaért Winkerhez, az meg a amúgy is sérült Rendon volt, akinek be volt kötve a karja. Az Angelsnél teljes káosz. A sérült csávó az épp karjával pofoszkodik, meg a másik csávó átesik a korláton, és hónapokra kidől. Istenem.
Hatalmas. Komolyan szerintem így a Trout visszanéz majd a karrierjére, és akkor így a tenyerébe hajtja az arcát, hogy elpazaroltam a tehetségemet.
Egyszer voltak playoffban, mi ott volt? Akkor is söpört őket a Boston, azt hiszem.
Nagyon kész.
Na, de vissza a Yankeeshez, bocsánat, itt elkalandoztam. DJ LeMahieu megszerezte 500. találatát a Yankees színeiben, és ehhez mindössze 420 meccsre volt szüksége. Az utóbbi 80 évben a következő játékosoknak sikerült eljutni a csapat színeiben 500 találatig, ennél kevesebb meccs alatt. Robbie Cano, Derek Jeter, Wade Boggs, Don Mattingly és Mickey Rivers. Elég jó kis névsor.
Yep. És még egy statisztikai a végére, ami szintén brutális egyébként. Az egypontos különbségű meccseken a mérlegünk idén 18-8, és ez a legjobb a ligában.
Bezony. Tehát srácok jól bírják a nyomást. Ez is azt mutatja. Hát ennyivel készültünk nektek így már, ami a csapatot, illetve a csapat környékét illeti. Srácok, még arról beszéljetek egy pár szót, hogy jelenleg hogy álltok a fantasy bajnokságotokban.
Én a legutóbb vissza akartam vonulni, és hát nem változott. Annak ellenére, hogy az előző szériát megnyertem egyébként is, mostanit is 7-3-ra vezetem, tehát remélhetőleg kinéz egy-két meccses győzelmi széria, és akkor ezt most lekopogtam. Hát hajtok az alsóház tetejéért, hogyha ez most összejön, akkor egy ilyen 49-50 győzelemmel fogok állni, olyan 70 körüli vereségszámmal. Ezt majd a következő adásból is kibeszéljük még. Augusztusig megy a liga, én még talán pont bejutok. Hogy van a rájátszás, B? De még nekem van esélyem, nem?
Az első négy jut be a csoportból.
akkor nincs esély. Akkor ezt most el, ezt most ezt.
Ha nagyon belehúzol, akkor még van.
Nagyon, igen. Inkább az osztályozókra megyek rá, hogy ezt a jövő évet kipihenjem. Ne, fentezizzek, de ez az elmúlt két széria, ez jó. Ez jó, jó alakul. Részemről így, így nagyjából ennyi.
Be? Nekem pont egy kicsit az ellenkezője, múlt héten kikaptam, mondjuk csak 6-4-re. Most meg szokásos 5-5-re állok, de szerintem ez is el fog úszni 6-4-re. Én még benn vagyok a rájátszásban, harmadik vagyok a csoportban, de ott 1-2-3-4-en is igen szorosan vagyunk egymástól. Szóval itt ilyen nagyon nagy katenáccsót kell nyomnom az 5-5-ökkel, hogy becsúszok.
Igen, és ezt tegyük hozzá, egyébként a csoportot azt Jóci vezeti.
Igen, de ő nagyon nagy alapszakasz menő. Mindig ilyen első a csoportban, és aztán playoff-ba elúszik neki, de hát izgalmas lesz. Mondjuk most múlt héten pont nem voltam nagyon fantasy közelben, mert nyaraltam, most meg a betegség miatt, úgyhogy erre fogom. De ez a két hónap, ez még ilyen nagy kardozás lesz itt a playoff-ért. Meg hogyha Mike is sorra húzza be a szériákat, még ő is lőtt távolon belül van azért.
Robi, hogy áll amúgy?
Ki?
Ő hatodik a csoportban, de ebben a négyesben, amit mondtam, hogy ilyen szorosan vagy. Hát én vagyok a harmadik, és tőlem van 9 meccsre, Robi. Aha. Szóval 3,5 meccsre van a playoff, bocs meg.
Én meghagyom majd nektek ezt az idegtépést. Szerintem nekem jó ez a helyosztó. Én jövő évben szerintem távol maradok minden fantasy-től, és kihetetem jegelem egy kicsit ezt a dolgot.
Ne felfantasy-t se nyomsz.
Nagy a csábítás, csak az a baj, ott is egyszer értem fel a csúcsra, és ez a csúcs az, ami második helyet jelentett döntővel. Az a legnagyobb bajom ezekkel, hogy nem teszek bele annyi időt, mint kellene, akkor abba az egy évben sikerült, de akkor pont tanultam, és akkor volt mellette rá kapacitásom, viszont most megnézem, meg ránézek, persze, ránéz az ember, de mégsem ugyanaz, mint hogyha foglalkoznál vele napi egy órában mondjuk, mint akkor, ahogy tett egyébként.
Eszembe jutott kettő kérdés, amit fel akartam nektek gyorsan tenni.
Jó.
Visszacsatolva a New York-i csapatok sikertelenségéhez, ez Brooklyn Nets, azt hiszem, hogy az kuka utca, illetve Aero Rodgers Budapesten tetováltat. Levadászuk, hogy...
Gondoljátok, itt van még?
Hát nem hiszem, hogy már itt, vagy nem tudom, mennyit tölt itt, de...
Igen, nekem éppen Mike mutatta a Insta sztorit, hogy magyar srác tetoválta, meg hogy ugye a srácnak a instáján ott van is egy videó, hogy a Vörös Marti térnél jaszkaráznak éppen.
Én meg a Aaronnak is van egy fotója egyébként, mert 3 fotót tett fel egymás, egybe, és ott van egy a fotóról, vagy fotóról, tetkóról egy fotó, érdekes, meg egyébként jobb pofa a tetkó, na mindegy, a harmadik meg a Vörös Marti.
Főleg te, mint óriási tetoválás rajongó, ezt külön értékeled.
Igen, sok közöm van hozzá. A srác beszélget a Vörös Marti téren sétálnak éppen, és tolja.
Igen, egyébként pont azon röhögtem így magamban, hogy Rodgers egyébként pont olyan figura, aki elsétál melletted simán úgy, hogy észre se veszed, hogy ő azt tulajdonképpen, tehát így baseball sapka, napszemüveg, és akkor ez a félcsöves kinézet, ami van neki. Simán szerintem, hogyha még hogyha Packers baseball sapkába jönne, akkor sem biztos, hogy felismerném. Imádom a palit.
Igen.
Pont amit írtál, kérdeztem, hogy nincsen valami tréningemben, ahol részt kéne venni. Írtad, hogy pont az a forma, akit érdekli, hol kellene lenni.
Igen, én azt vártam volna, hogy ez a tetko egy áthúzott vakcina lesz, igen.
Ja, és igen, és a másik az micsoda, Brooklyn, mi van
Durant, a Brooklyn? Durant, Irvinggel mi lesz? Hát mind a ketten.
Figyelj, a csapat szerintem csak profitál abból, hogyha ők lelépnek. Tehát, Kyrie Irvingnél nagyobb rákos daganatot elképzelni nem tudok egy NBA-s csapatnak az öltözőjében. Durant meg amilyen kedvel tud játszani, hát ő is jobb, hogyha nincs ott szerintem sehol. Nem értem.
Egyébként, hogy pont a Raptors tudna egy jó csomagot adni Durantért, és ilyen nagyon 50-50-ben vagyok, hogy
kellene oda még egy gyors rámenni, még egy bajnoki címre.
Menjen a Knicksbe.
Ne. Mi most úgyis elköltöttük a nagy pénzt a random dallasi harmadik számú kiegészítő emberre.
Hát, még szerintem én küldtem neked, és beszéltünk is
róla. Én ezt az off-season-t ezt így letudtam magamban most már.
De ez most már 30 éve így vagy lassan, nem?
Hát... Igazoltatok egy fehér cenyát is, nem a Hartenstein? Nem a Nixdament?
Nem tudom. Nem tudom, én ennél a dallasi 100 millió 4 évre dolognál, én itt feladtam ezt az off-season teljesen.
De ki volt? Nem jut eszembe.
Nem jut eszembe a neve.
Jalen Brunson.
Brunson, azaz, köszi.
Rossz terem még hiába nézem.
Szóval, na nem, tehát én komolyan a legjobb dolog, amit a Knicks tett velem az elmúlt, nem tudom, 20 évben, 25 Kiöltön évben mondjuk. Nem, az, hogy David Lee-t elcserélte a Warriors-ba, komolyan. Tehát, hogy emiatt, hogy én elkezdtem követni és szeretni a Warriors-t, ahogy felépítették ezt a csapatot, ezt én a New Yorknak köszönhetem. És komolyan a Warriors az annyi pozitív élménnyel ajándékozott meg itt az elmúlt években az NBA-n belül, amit a Knicks-től, nem tudom, a 90-es évek közepe óta tartó rajongásom során összesen nem kaptam még szerintem. Tehát így köszönöm szépen a csapatvezetésnek, hogy az egyik kedvenc játékosomon túladtak.
Gyújts fel a Warriors-t. Mi? Hogy mi?
A már kedvenc játékos, a McDonald-t is elcserélték megint.
Komolyan?
Na,
nem is figyeltem. Ó, baszki. Hát akkor eddig tartott a Tampa iránti szimpátián. Köszönöm szépen.
Jaj, valamit olvastam, igen, meg, de
ja. Predátorzban, nem tudom, az összes királyvédőt összeszedik, vagy nem tudom.
Miután már túl vannak a karrierjük csúcsán.
Megdana.
Ja, hát bocsánat, nem mellett engem marad a Pittsburghben.
Hat év.
Ja, igen, 35 évesen adtunk neki egy 6 éves.
Nagy, igen.
Ki ez miért?
Chris Letang.
Ja.
Pittsburghi védő. Ja, hát figyelj, én az ügynökével szeretném felvenni a kapcsolatot, hogy engem is képviselhetne különböző helyeken.
Hát mindegy, ez két ember, egy teljes káó lesz is.
Majd megy Nashville-be ő is.
Ja.
Na, azt hiszem, akkor erre az adásra ennyivel készültünk most. Hajnalban Boston elleni szériazáró, kiderül, hogy ki tudja elhozni a Boston döntetlenre ezt a 4 meccsest, avagy behúzunk 3-at a 4-ből. Mindenképpen drukkoljatok még álmotokban is Jamison Tyjonnak és a Yankeesnek, mi is így fogunk tenni. És hát köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Kövessetek minket Facebookon a New York Yankees Hungary oldalán, illetve megtaláltok minket a blogjainkon, betastrikeout.blog.hu-n, Mike-ot a catchfontblog.hu-n, engem pedig a yankeekhaza.blogspot.com-on, és Mike, áruld el a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy hol vagyunk hallhatóak.
Először is leszögezném, hogy hazudtál a catchbloggal.
Én örök optimista vagyok a catch.blog.hu-val kapcsolatban.
Vagy ígyre valaki egyedülként. Hallgassatok minket Spotify-on, Google Podcast-en, Anchor.fm-en, Apple Podcast-en, és az összes nagy streaming szolgáltatón.
Pocket Cast-en,
igen.
A kedvesztem.
Természetesen ott is ott vagyunk, és összes fogalmam sincs milyen nevű streaming szolgáltatón megtaláltok minket első körben, az Anchor.fm-re kerül tovább, aztán a Spotify, Apple és a többi. Rendszerint Spotify-t szoktátok egyébként legtöbbször használni, illetve az Anchor.fm-et, illetve a Google-t, meg az Apple-t, értelemszerűen ezek a legnagyobbak, úgyhogy megtaláltok minket ezeken a platformokon, úgyhogy köszönjük, hogy minket hallgattok hétről hétre, vagy két hétről két hétre, amikor éppen hogyan. Úgyhogy köszönjük, hogy itt tesztek továbbra is.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek. Hajrá, Yankees!
Hajrá, Yankees!
Hajrá, Yankees!